Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Gyerünk most minden rosszat, ez az a parti, ami izgalomba hozhat. Indul a buli, hát tedd fel a kezedet, mozgass a tested és lázd meg a feneket. Felejts el, gyerünk most minden rosszat, ez az a parti, ami izgalomba hozhat.
Prishkin a 16-oson belőre ér, Prishkin még, jönnek ketten is segíteni, Prishkin lő!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. 18 évig volt nemzetközi játékvezető, 4 olimpián tevékenykedett, 2000-ben Sydneyben és 2008-ban Pekingben, olimpiai döntőkön volt második számú játékvezető. 2004-ben Athénban az olasz-orosz férfi elődöntőn bíráskodott. 2012-ben Londonban az orosz-brazil döntőt vezette. Emellett számos nemzetközi versenyt, világligát, világkupát, Európa-bajnokságot, világbajnokságot és bajnokok ligája döntőt és mérkőzéseket irányított. Több mint 50 országban vezetett 1900 mérkőzést, 17-szer kapott küldést a világliga döntőbe, 4 világkupán, 7 Európa-bajnokságon, 3-szor a döntőben első játékvezetőként és 6 bajnokok ligája döntőben bíráskodott. Ami a labdarúgásban Puhl Sándor, az a röplabdában Hóbor Béla. A világ egyik legismertebb és legtöbbet foglalkoztatott sípmestere 2013. december 22-én a Vasas Óbuda MTK fővárosi női rangadóval fejezte be több mint 36 éven át tartó játékvezetői pályafutását. Most hallgassanak meg vele egy beszélgetést, amelyben a legnagyobb sikereiről van a kiváló röplabda sípmester. Akkor menjünk végig ezen a játékvezetői pályafutáson, ugye 89-ben kezdődött a nemzetközi karrier, mi fért bele 2012-ig?
Rengeteg minden, 57 világverseny, 52 ország, különböző ország, ahol megfordultam játékvezetőként, hát nagyon nehéz felsorolni tényleg, 4 olimpia, 4 világbajnokság, 7 Európa bajnokság, 17 világliga döntő, 6 bajnokok ligája döntő, tehát rengeteg minden belefért ebbe. Több mint 1050 NB1-es mérkőzés. Tehát ez rengeteg. Hogyha ezeket a mérkőzéseket, amik majd 2000 mérkőzést teszni az összszámot tekintve, ha csak másfél órával megszoroznánk, akkor is ez több nap, több hetet venne igénybe az ember életéből egy ilyen pályafutás.
De szavatartó ember, amit édesanyjának ígért, hogy utazni akar, akkor azt is megtette.
Igen. Igen, valóban így van. Az első olimpián Sydneyben, amikor kijutottam, föl is hívtam őket onnan, és azt mondtam, hogy elmondtam nekik ezt a történetet, hogy honnan indultam és hova jutottam el. Igen, ez nagyszerű dolog. Egy játékvezető életében ugyanazt jelenti egy olimpiára kijutni, vagy egy nagy világversenyre, mint egy sportoló életében. Tehát egy olimpiára kijutni az maga a csoda.
Ugyanazt a körítést meg is kapják? Tehát formaruha minden, ami hozzátartozik?
Hát bizonyos formaruhát kapunk, igen, igen, melegítőt, igen, igen. Nem azt a teljes felszerelést, amit természetesen a sportolók kapnak, de kapunk mi is. Tehát ott például az olimpián a Nemzetközi Szövetség is egy egységes formaruhát, egységes öltönyt ad nekünk, abba kell megjelenni a játékvezetői felszerelés, és természetesen teljesen egységes. Tehát ilyen értelemben valóban így van. Úgyhogy egy kiemelt rendezvény, vagy egy nyári olimpia természetesen, és azon belül a röplabdázás is.
Gondolom akkor sok helyre eljutott volt, ahova nem sikerült, pedig szeretett volna?
Nem nagyon volt ilyen ország. Én olyan országokba vezetettem meccset, hogy Indonézia, Tájföld, 17-szer voltam Japánban, Kínában, és hát 2-szer jutottam Hawaii-ra is meccset vezetni, tehát én bejártam a világot ezzel. Vannak olyan országok, ahol nem voltam. Amikor az ember jut a pályafutása végére, és lehetősége van arra, hogy kérjen egy mérkőzést, mert az utolsó mérkőzés ezt mindig kérheti a játékvezető, hogy hol szeretne vezetni. Én Izraelt kértem, mert valahogy a pályafutásomból kimaradt Izrael, hogy soha nem vezettem még meccset, és akkor kijutottam Izraelbe, jutottam Jeruzsálembe, és ezekre a szép helyeket is meg tudtam nézni.
Lehet ilyenkor egyébként a mérkőzések mellett ismerkedni az ottani nevezetességekkel? Belefér ez?
Nagyon kevés idő van rá. Nagyon kötött a játékvezetők ideje is, tehát én azt szoktam mondani, hogy a nagy városokban, nagy országokban, röplabdás szinte nagy országokban nagyon jól ismerem a repülőtereket, a sportcsarnokokat és a szállodákat. Kevés idő van rá, tehát egy nagyon kötött időrend van a játékvezetőknek is. Ez általában úgy működik, hogy mondjuk egy mérkőzés napot követően van egy értékelés, másnap reggel-reggeli után az előző napot kiértékelik, utána van egy pár óra szabadidő, de természetes, hogy az embernek délután mérkőzése van, akkor nem fogja magát bevetni a városba, és nem kezd el turistáskodni, mert az már felkészülés a pihenés ideje.
Profiként vagy amatőrként dolgozott játékvezetőként?
Abszolút amatőrként, tehát ez ebből nem lehet megélni.
És hol dolgozott akkor mellette?
Én hosszú időn közül a postánál dolgoztam, ma pedig egy számítástechnikai cégnél dolgoztam rendszer szervizmennökként.
És hogy tolerálták azt, hogy azért rendszeresen szólt, hogy most ide utazom, oda utazom, ekkor jövök, oda megyek?
A pályafutásom alatt nekem a szabadságom, az összes szabadságom mindig erre ment el, és amikor már nem volt fizetett szabadságom, akkor a főnökeim mindig elfogadták ezt a hobbimat, és akkor fizetés nélküli szabadságra tudtam elmenni.
Ugye édesanyja nehezen engedte el, úgymond játékvezetőnek, de ez kell egy család is, egy háttér is, aki eltűri ezt az úgymond hobbit.
Igen, nekem ez mindig megvolt. Tehát ez a hobbi, ez egy olyan dolog, hogy ez egy szent őrület, és ebben engem mindenki támogatott életem során.
Férfi vagy női meccseket szeretett jobban vezetni?
Én többségében férfi meccset vezettem. Tehát én például az olimpiákon, 4 olimpián összesen talán 2 vagy 3 női meccset vezettem, az összeset mindig férfi vonalon bíráskodtam, a többit. Nem, ez így alakult. Tehát ugye a játékvezetők ugyanazok vezetnek női és férfi meccseket, tehát nincs külön kategóriában. Férfi meccsek azok talán kicsit keményebbek, úgy ítélem meg én.
Miben keményebbek?
Hát sokkal gyorsabbak fizikailag, sokkal erősebbek a játékosok, sokkal gyorsabbak a labdamenetek, sokkal gyorsabb döntéseket kell hozni férfi mérkőzésen, mint női mérkőzésen.
Volt gondja esetleg játékossal, játékosokkal, akikkel nem volt könnyű együtt dolgozni?
Persze, vannak ilyen játékosok, de mondom, olyan igazi nagy problémám nem volt játékosokkal. Vannak olyan játékosok, akik másképp reagálnak egy-egy játékvezető ítélete, mint a többség, de olyan kirívó sportszerűtlenség nem volt, amit velem szemben elkövettek volna.
Volt-e olyan mérkőzés, amire azt mondta, hogy igen, hát itt hibáztam?
Persze, sok ilyen volt. Hogyne. Hát az a játékvezető, aki egy mérkőzés után, mikor lejön az emelvényről, azt mondja, hogy 100%-ig meg vagyok győződve arról, hogy hibátlanul bíráskodtam, az nem mond igazat. Mai röplabdázás annyira gyors, és annyira gyors döntéseket kell hozni, hogy a hiba lehetősége az majd, hogy nem szinte minden labdamenetben benne van. Tehát amikor egy sáncérintés meg kell ítélni, ugye ezekben a lassításokban lehet látni azt, hogy mi múlik. Az egy emberi szem képtelen ezt látni, hogy valakinek a kisujját elviszi a labda. Tehát akkor, amikor egy ütésnél 80-90 kilométerrel ütik a labdát, ez képtelen az emberi szem feldolgozni. Persze születtek ilyen döntések, biztos, amikor rossz döntést hoztam, de hát még egyszer mondom, amíg emberek vezetik ezeket a mérkőzéseket, ezek benne vannak.
És amikor rájött, hogy hibázott, mert gondolom néha rájött, akkor ez bántotta, hogy dolgozta fel?
Nagyon bántott, persze nagyon bántott. Én mindig azt próbáltam a játékvezetőknek mondani, hogy ha észreveszed azt, hogy rossz döntést hoztál, akkor tudod korrigálni, akkor azt tedd meg. Tehát addig, amíg a következő nyitás nem történik, addig a játékvezető korrigálhatja az előző döntését.
Nyilván ez nem abból áll, hogy a következő pontot akkor visszaadja a csapatnak.
Ez a legrosszabb, ami létezik. Ennél rosszabb nincsen, ennek soha nincs vége. Tehát elkezd a játékvezető mérlegelni, hogy most hibáztam itt, és akkor most visszaadom, ennek soha nem lesz vége. Azt kell csinálni, hogy a játékvezető azt mondja, hogy igen, elnézést kérek, hibáztam, tévedtem. De van ilyen helyzet egyébként, mikor például valaki nem vesz észre a játékvezető kollégájának a segítségét, erre fölhívják a figyelmét akár a játékosok, akár a másik játékvezető, nem esik le a karika gyűrű senkinek az ujjáról azért, hogy módosítja a döntését, sőt, még tovább megyek, úgy gondolom, hogy még talán a játékosok szemében is emelkedik a respektje ennek a játékvezetőnek.
Került ilyen helyzetbe, amikor elnézést kellett kérni?
Persze. Igen. Nekem ebből nem volt.
És ez befolyásolta döntően a mérkőzés végkimenetelét?
Hát bevallom őszintén, erre már nem emlékszem, hogy ezek befolyásolták. Nem egy és nem két alkalommal volt a majdnem 40 év alatt ilyen. De még egyszer mondom, hogy ez nem esik ezzel az ázsiója játékvezetőnek, és hát amit talán a beszélgetés elején mondtam, hogy a lehető legfontosabb dolog az, hogy a csapatok számára a korrekt döntés szülessen meg.
Akkor nem volt megtorpanás a pályafutásában, tehát nem volt olyan meccse esetleg, ami miatt úgymond jegelték a Nemzetközi Szövetségnél?
Ilyen meccsem nem volt. Egy olyan szakasza volt a pályafutásomnak, amikor kicsit csalódott voltam. Ez 1996 az olimpia, az atlantai olimpia. Én rajta voltam azon a listán, akik oda mentek, és az utolsó pillanatban, hát mondjam úgy, hogy sportdiplomáciai okokból lekerültem róla. Ugye akkor még nagyon fiatal játékvezető voltam, és helyettem egy spanyol játékvezető ment akkor az olimpiára.
Magyar Szövetség nem tudta érvényesíteni az akaratát?
Nem, hát itt ennél magasabb szintről szólt a történet. Mexikói elnöke volt akkor a Nemzetközi Szövetségnek, spanyol volt az alelnök, tehát ezt hiszem, itt nem Magyar Szövetségen múlt ez a dolog akkor.
És akkor nem fordult meg a fejében, hogy abba hagyom?
De igen, ez 3 hétig tartott, és utána rá kellett jöjjek arra, hogy ez nem megy nekem ez hozzátartozik az életemhez. És hát azt hiszem, hogy a az elmúlt éveket nézve, azt hiszem, hogy jó döntést hoztam akkor, amikor akkor nem hagytam abba.
Ha mondjuk hazajött egy ilyen világbajnokságról, Európa-bajnokságról, vagy akár olimpiáról, akkor nyilván még jobban figyeltek a hazai meccseken arra, hogy hogy bíráskodik. Nem kapott ezért néha szemrehányást, hogy ott bezzeg, jól fult el, meg nem látod, hogy mi szereztük a pontot?
Hát ilyen szemrehányást nem kaptam. Olyan szemrehányást kaptam, hogy megköveteltem valamit, ami esetleg nem szokás magyar szinten, és akkor a nézőktől megkaptam azt, hogy hát ez nem olimpia. De hát én úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest mindig a maximumot kell megkövetelni, akár versenyrendezésben, akár játékvezetésben.
A kollégáknak nem volt szakmai féltékenysége?
Hát biztos volt ilyen. Én remélem, hogy a féltékenységnél azok voltak többen, akik tanultak tőlem. Bízom benne, hogy a mai fiatal generációban is volt, aki elesett néhány dolgot tőlem.
És volt-e hasonszörű társ, tehát mondjuk futballban volt Púl Sándor és Wagner László, akik mindketten nemzetközi meccseken fújtak?
Abban az időben Herpai László volt az, aki velem együtt, majdnem, hogy egy korosztály vagyunk, két év különbség van köztünk. Ő volt az, aki világligában ugyanúgy vezetett a világliga sorozat elején, mint ahogy én. És akkor idő után ő a sportdiplomáciára nyergelt át, és jelenleg a Nemzetközi Szövetségi Játék és Szabálybizottságának a második ember, annak a bizottságnak a titkára.
Amikor játékvezetőként ténykedik, akkor látja azért a játék szépségeit? Tehát tetszik önnek is egy-egy pont, tudja ezt így érzékelni?
Nem nagyon. Bevallom őszintén, nem nagyon. Tehát játékvezetőként teljesen más szemmel látja az ember. Más néz egy mérkőzésen, mint nézőként. Ugyanez vonatkozik, más szemmel nézem egy mérkőzést, mint edzőként. Itt a 16. kerületben, ahol lakom, van egy kertvárosi ESE egyesület, és azon belül van egy röplabda szakosztály, akik Budapest bajnokságban játszanak a felnőtt csapatok, és hát bizony most már 50-60 kisgyerek bontogatja itt a szárnyait. És hát ott néha edzőként próbálok, illetve nem edzőként, hanem úgy mondom, hogy ott állok a pálya szélén, és próbálom figyelni az egyik férfi csapatnak a mérkőzéseit. Hát egész más szemmel látja az ember edzőként, és ugyanígy más szemmel látja a játékvezetőként, és más szemmel nézőként is a mérkőzéseket.
Tudja egyáltalán más szemmel nézni, mint játékvezető?
Próbálom, de ha ott állok a pálya szélén, akkor játékvezetői szemmel is nézem természetesen, és hát ilyenkor hogyha nem értek egyet a játékvezetővel, azért természetesen nem úgy reagálok el, mint egy laikus.
Ugye ön kitaposott egy utat, nem sikerült valakit arra fele tolni, nem tudott egy úgymond utódot kinevelni?
Hát ezt majd az idő eldönti, hogy lesznek-e ilyen utódok. Vannak tehetséges játékvezetők, vannak olyanok, akik a bajnokok ligájában vezetnek, vannak olyanok, akik világligában vezetnek, már magyar játékvezetők. Az idő eldönti. Tehát azt szoktam volt mondani, hogy beleugrottak a medencébe, át kell úszni a medencét, majd ez eldől, hogy meddig tudnak eljutni.
Most akkor egy kicsit balra fordulok, mert hogy itt van egy szekrény, amit rögtön kiszúrtam, amikor megérkeztem, ez tele van kupával, különböző labdákkal, de említetted, az emelet is így néz ki, mint egy kisebb múzeum.
Igen, hát az elmúlt évtizedeknek az úgynevezett termése van itt. Itt ebben a szekrényben lehet látni a pekingi és a londoni olimpia döntőjének egy-egy labdáját, amit megkaptam.
Ugye egymás mellett vannak pont, nem tudom, melyik az értékesebb.
Mind a kettő, itt nincs különbség a kettő között. Londonban első játékvezető voltam, Pekingben második, de egy olimpiai döntőnél, vagy több olimpiai döntőnél nem lehet súlyozni. Úgy gondolom, hogy az olimpiai döntő az mindent felülír, és mindent legyőz.
Pályafutás csúcspontja azért mégiscsak ez a londoni olimpia volt, ahol első számú játékvezető volt. Hogy emlékszik vissza arra a mérkőzésre?
Egy csodálatos mérkőzés volt, egy káprázatos mérkőzés volt. Akik látták, azt mondták, hogy nézőként látták, ugye, majd említettem, játékvezetőként, ez teljesen másként látja az ember. Azt mondták, hogy talán az olimpiák történetének egyik legszebb férfi döntője volt. És tényleg ebben benne volt minden, amitől a röplabdázás szép. Ugye volt egy csapat, amelyik 2-0-ra vezetett, mérkőzés labdája volt, ott volt egy pontra attól, hogy olimpiai bajnokok legyenek, és onnan egy 180 fokos fordulatot vett a mérkőzés, és a másik csapat, az oroszok nyerték meg a brazilok ellenében ezt a meccset. Lehetett rajta látni zseniális edzői húzásokat, nagyszerű játékos teljesítményeket, úgyhogy tényleg egy káprázatos dolog volt. 15 ezer ember volt a stadionban, a csarnokban, tehát minden adott volt egy nagyszerű showhoz, és hát több mint 2 órán keresztül küzdöttek egymással az ellenfelek. Nagyon gyönyörű mérkőzés volt, nagyon szép volt.
Hány meccset vezetett a döntő előtt?
Azt hiszem, hogy 6-ot, de ezt pontosan nem tudok erre válaszolni, 6-ot, és az utolsó napokban engem már, ahogy szokták mondani, jegeltek, tehát én elődöntőben, meg azt hiszem, hogy negyed döntőben sem vezettem meccset, akkor nagyon bíztam benne, hogy valami a végén jut a számomra, és hát hála Istennek így is lett.
Mennyi idővel előtte jelezték, hogy na akkor itt a feladat?
Aznap reggel tudtam meg hivatalosan, hogy délután az olimpiai döntőt fogom vezetni, de előtte már félhivatalosan azért tudtam, mert kimentem sétálni a szálloda előtti parkba, és szembe találkoztam a világszövetség játékvezetői, akkori játékvezetői főnökével, Gabriel Krausz úrral, aki egyébként kiválóan beszélt magyarul, és hát ő azt kérdezte, hogy kész vagy? Hát mondom, persze, rendben van, persze minden. Hát jó, hát akkor csak ő kérdezi, hogy kész vagyok egy nagy meccsre. Hát mondom, igen, és akkor már reméltem azt, hogy ez a megbízatás engem ér majd.
Visszament a szállodai szobába, és elkezdett hirtelen készülni, vagy egyáltalán hogy készült fel egy mérkőzésre?
Hát ezt elsősorban fejbe kell rendezni ezeket a dolgokat. Tehát végig kell gondolni a játékosokat, végig kell gondolni az edzőket, hogy kitől várható az ember, mondjuk úgymond hevesebb reakciót egy-egy ítélet után. Mindenki tudja azt, hogy a brazil edző Rezende nem egy egyszerű ember, tehát ő rá fel kell készülni. Tudja azok a játékosok között, kik a csapatkapitány, például ezeket azért tudni kell, hogy kitől kell, ugye röplabdázásban csak a csapatkapitány, illetve olyan nincs a pályán, akkor egy játékkapitány, aki kérdést intézhet a játékvezetőhöz, tehát tudni kell azt, hogy kivel kell kapcsolatot teremteni a mérkőzésem. Tehát ilyenekre kell készülni, esetleg végignézni azt, hogy az előző mérkőzéseken voltak valami problémás esetek, tehát hogy az okos ember próbál mindig más hibájából tanulni.
És a döntőből mi az, ami legjobban megmarad?
Ami legjobban megmarad, az a döntő játszmának az utolsó előtti pontja. Ez egy olyan helyzet volt, ami hát egy nagyon kritikus helyzet volt. Volt egy ütés, és a ütés a sáncról, a brazil sáncról nagyon messze felperdült az alapvonalon túlra, és már mindenki örült annak, hogy az oroszok ezzel olimpiai bajnokok lettek, befutottak a pályára játékosok, mindenki ölelkezett, de viszont közben a Tano barátom, a japán második játékvezető jelezte, hogy átlépett az orosz játékos Muszerszki. Ugye a röplabdázásban az a szabály, hogy a labdamenet addig tart, amíg a játékvezető nem sípol, vagy pedig a labda nem ér földet. Na most ez a labda akkora ívet írt le, hogy talán 1-2 másodpercig is a levegőben volt, és közben ez a játékos nem tud kitámasztani a középvonal, és teljes terjedelmű átlépett a középvonalon. Ugye az első játékvezetőnek az a feladat, hogy a labdát kövesse. A második játékvezetőnek az a feladat, hogy a háló vonalában maradjon a szeme. És a Tano befújta ezt a hibát, csak hát az oroszok ezt nem hallották, és mindenki berohant. És hát utána nem volt egy egyszerű helyzet, mikor ezt vissza kellett állítani, és azt mondtuk, hogy nincs vége a mérkőzésnek, tessék tovább játszani az olimpiai döntőt. Nem biztos, hogy akkor a legnépszerűbbek voltunk az oroszok szemében, de hát végül is így is megnyerték az olimpiai döntőt.
És ez a síp előtte?
Azt akkor kaptam, az aranysíp akkor kaptam, amikor befejeztem az NB1-es pályafutásomat. Ez a játékvezetői testületben ez a rend, hogy amikor a játékvezető befejezi a legmagasabb szintű pályafutását, ahol őt használták, őt alkalmazták, akkor kap egy aranysípot. És hát mellette még itt van 12 olyan kupa, amire rendkívül büszke vagyok. Ez azt jelenti, hogy 12-szer voltam az év játékvezetője Magyarországon. Aztán itt a vitrínben még található a 16. kerületnek egy elismerő oklevel, elismerő érme, amivel a sportban végzett munkásságomat elismerték. Magyar Röplabda Szövetségnek a elismerése, külföldi játékvezetőktől kapott ajándékok, úgyhogy ez egy nagyon szép vitrín, úgy gondolom.
Labdarúgásban a BL döntőt követően mindig megkapja a játékvezetői, régen hármast, most már ugye többen vannak, az emléklapot a meccsről. Ez röplabdában is így van?
Nálunk emlékérmeket adnak. Itt a háttérben lehet látni azokat a hátsó falán, a vitrinek lehet látni azokat a kisebb fajta ilyen kis érmeket, amiket egy-egy nagy európai vagy világrendezvény után adnak, tehát bajnokok ligája, CEF kupa, Challenge kupa, amik röplabdában vannak. Ezek után a játékvezetők mindig kapnak egy emlékméret, igen.
Hiányzik valami ebből a vitrínből? A 96-os olimpiát azt már említette, hogy ez fájó pont volt.
Nem, úgy érzem, nem hiányzik. Én egyetlen egy nagy versenyt nem vezettem, világbajnoki döntőt nem vezettem, ott csak idézőjelben csak bronzmérkőzést és elődöntőt vezettem. Azon kívül azt hiszem, hogy játékvezető vezethet, én mindent vezettem, tehát semmi nem hiányzik. Ez egy teljes játékvezetői pályafutás, úgy gondolom.
Kedves hallgatóink, a bajnokok rovatának mai vendége Hóbor Béla volt, aki sok-sok kiváló mérkőzés mellett 2012-ben Londonban az orosz-brazil döntőt vezette a röplabda fináléban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Balogh Balázs.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Ránk, akik az álmainkat ellopják, azok a fénybe lépve olvadnak el, aki tiszta, annak félni nem kell, mert az állok a saját kardjába dől, ha kitör belőlünk a teremtő erő. Föld az ágyam, háztetőm az égbolt, némán néz le rám a fél old, amikor a nap tüzében égek, a lelkem új. Nem adom fel, a itt meg a szeretet az égig emel, az életemet senki se törni el. Nem én vagyok az, aki könnyen belehal az életbe, eldönti, mit akar tőlem az ég, így van ez rég, ahogy engem látsz. De túl a szavakon van valami, ami mindig hajt, és elűz előlem minden bajt. Föld az ágyam, áztetőm az égbolt, némán néz le rám a fél old, amikor a nap vizében égek, a lelkem újra élet. Nem, 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 én nem.